Ukránok Magyarországon hogyan élnek, mit szeretnének, mire számíthatnak. Erről beszélgetünk a mai arénában. Köszöntöm a hallgatókat, Herceg Zsolt vagyok. Műsorunkat felvételről hallják, amelyet kedden délután rögzítettünk. A stúdióban Grexa Liliana, az ukrán nemzetiség országgyűlési szószólója. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot, köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
Negyedik éve ukrán nemzetiségi szószóló a Magyarországgyűlésben. Mit csinál egy nemzetiségi szószóló? Mi a feladata?
A törvény szerint a nemzetiségi szószóló, amelynek az intézménye az tulajdonképpen 2014-től aktív a magyar parlamentben, a legmagasabb szinten a törvényhozásban képviseli az őshonos nemzetiségét. 13 őshonos nemzetiség van ugye Magyarországon, és az egyik közülük az ukrán. Széles hatáskörökkel rendelkezik a szószóló. Ami szabályozva van az az, hogy szavazati joga nincs a szószólónak, de a nemzetiségek azok küldhetnek képviselőt is a parlamentbe, amennyiben megvan a megfelelő szavazatszám a választásokon. Ugye a nemzetiségi szószólók, illetve képviselők választása az egyben, egy időben zajlik az országgyűlési választásokkal. És amennyiben ugye valaki szószólóként jut be, ami tulajdonképpen egy kedvezményes mandátum, akkor ugyan felszólalhat a parlament előtt, kérdéseket tehet fel miniszternek, illetve különböző kormányzati vezetőknek, viszont szavazni nem szavazhat. A nemzetiségi képviselő az pedig szavazhat. Én mindig azt mondom, hogy a nemzetiségi szószólói funkció az egy nagyon-nagyon tág keret, amiben minden szószóló azt tölt bele, amit csak szeretne, hiszen a szószólót nem utasíthatja senki. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 4 évben nagyon-nagyon szélesre tártam a szószólói funkció keretét, és nagyon sok mindent sikerült elérni.
Erről fogunk beszélgetni, mert úgy sejtem, hogy 2022. február 24-e a teljes körű orosz-ukrán háború kitörése óta azért alapvetően más lett a munkája, ugye?
Én 2022. február 24-én még nem voltam szószóló, csak jelölt, listán szerepeltem, de az, hogy mennyire már is belecsöppentem a sűrűjébe, az mutatja az, hogy az akkori nemzetiségi ombudsman helyettes asszony szinte egy héttel a teljes körű orosz agresszió kitörése után engem fölhívott, hogy szeretne találkozni velem, hiszen tudja, hogy várhatóan én leszek a szószóló, illetve szeretne tájékozódni arról, hogy az ide menekülő ukránoknak a jogai érvényesülnek el. Úgyhogy például elvittem őt pályaudvarokra, elvittem őt az Országos Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatba, az egyházi vezetőinkhez, hogy tájékozódjon. Majd pedig, amikor májusban átvettem a mandátumot, és megvolt az alakuló ülés, akkor különben én azt gondoltam, hogy majd egy fél évig legalább ülök a parlamentbe, és okosan figyelek, hogy mégis hogy csinálják ezt a nagyok és tapasztaltak. De egy hónappal tulajdonképpen az alakuló ülés után én azt éreztem, hogy muszáj megszólalnom, mert azt láttam, hogy nagyon feszülté kezd válni a magyar-ukrán viszony, és azt láttam, hogy Magyarország nagyon sokat segít, a magyar nép nagyon sokat segít, de nem kapják meg azt a reakciót, viszont reakciót az ukrán politikai vezetéstől, ami nem az, hogy vágynának rá, de ami járna nekik objektív szempontból is, és én akkor felálltam, és arról kezdtem el beszélni, hogy mennyire sokat segítettek a magyarok az ukránoknak, akik bajba kerültek, és megköszöntem a magyar népnek, és különben az önkormányzatoknak, cégeknek és kormányzati szerveknek is a segítséget. Úgyhogy belecsaptam a lecsóba, mondjuk úgy, hogyha fogalmazhatok így, és hát onnantól kezdve viszont már nem igazán volt megállás, mert időközönként felszólaltam, és én azt gondolom, ez egyik legfontosabb eszköze a szószólóknak, ahogy a neve is mondja, hogy ők felszólalhatnak a parlamentben, és különben az első beszédemben is kértem a képviselőket, hogy adják át a választóiknak ezt a köszönetet, amit én a magyarországi ukrán nemzetiségi közösség, illetve ukrán menekültek nevében megfogalmaztam. Ezen felül természetesen magam kezdeményezéséből már 2022. februárjában fordítókat szerveztem a pályaudvarokra, és ez olyan szintre nőtte ki magát, hogy egy több mint 3000-es fordítói csoportot sikerült összehozni, ahol önkéntes fordítók vállalták azt, hogy segítenek az ukrán menekülteknek, és aztán a végén különben a Bokcsarnokba is a mi fordítóink fordítottak. És ezen felül segítettem az egyházi közösség által indított önkéntes központnak, vannak a helyszín megtalálásában, egyeztettem Vöröskereszttel. Szóval azt gondolom, hogy minden olyan dolgot megcsináltam, amit az emberség kíván egy ilyen helyzetben, és amit tudtam annak érdekében, hogy segítsem az ukrán menekültek integrációját.
Ugyanakkor egy politikailag nagyon érzékeny kérdéssel foglalkozik, amely választási kampányok fő témája Magyarországon elég gyakran. Figyelnie kellett, vagy figyelnie kell még mindig arra, hogy hol legyen a munkája, a megszólalása fő hangsúlya, hogy mit lehet abból kiolvasni, hogy ön áll-e valamelyik oldalon, vagy középen áll? Sok egyensúlyozás ez?
Nagyon sok, és sok képviselőtársam, úgy értem, hogy ukrán nemzetiségi képviselőtársam, akár idősebbek azt mondják, hogy Liliana, te állandóan borotva élen táncolsz. Ez volt ugye az elmúlt 4 évben nagyon sokszor a mondás, és ez valóban így van, mert hogyha az ember egy olyan irányba, vagy olyan súlyozással mond valamit, ami aztán negatívan csapódik vissza a nemzetiségemre, az senkinek sem jó. És én azt gondolom, hogy ez a szószólói funkció pont attól szép, hogy független tudsz maradni. És ha már arról beszélünk, hogy függetlenség, akkor például szerintem nincsen semmi gond azzal, hogy nem szavazhat a szószóló. Tehát nem a szavazáson fog múlni, hogy milyen eredményeket tud elérni, hanem azt gondolom, hogy pont az lesz a szószólónak az előnye, hogyha független tud maradni, és elsősorban és csak az ukrán nemzetiséget, vagy az adott nemzetiséget képviseli. És én azt gondolom, hogy az eredményeimnek nagy része az pontosan emiatt valósult meg az elmúlt 4 évben is, mert látták rólam a vezetők, a politikusok, hogy valóban nagyon szeretném azt, hogyha az ukrán nemzetiség és az ukrán menekültek itt olyan oktatási lehetőséget kapnának, vagy kulturális lehetőségekkel élhetnek, ami a közösségen fejlődését szolgálja.
Emlékeztette egyszer az országgyűlést, hogy ebben a háborúban Oroszország az agresszor, és nem más. Ezzel kockázatot vállalt?
Elképzelhető, de én ezen nem gondolkodtam. Soha nem gondolkodom azon, hogy most kockázat-e felszólalnom, vagy sem. Sőt, emlékszem nagyon jól arra a felszólalásomra, ami az Ukrajna EU csatlakozási tárgyalásának megkezdése előtti, és hát a vita előtti napon volt, és én már előző héten különben meg is kérdeztem az ukrán nagykövetséget, hogy van-e olyan dolog, ami az ő véleményük szerint esetleg én általam előrébb mozdítódhat. Nekem fontos az, hogy Ukrajna EU tag legyen, hiszen a rokonaim élnek kint Ukrajnában, és a magyarországi ukrán nemzetiség számára is ez fontos, és szerintem a kárpátai magyarok számára is fontos ez. És a nagykövetség mondta, hogy hát ők mindent intéznek kormányzati szinten, és aztán amikor hétfőn fölébredtem, és ugye hétfőn van plenáris ülés, és tudtam, hogy másnap lesz a vita, akkor én kértem napi rend előtti felszólási lehetőséget. És most lehet, hogy furán fog hangzani, de úgy ébredtem föl, hogy de jó ég, én most nem szólalok föl, mit szólna a nagymamám, az ukrán nagymamám? Tehát ez nagyon banálisnak tűnik, de én mindig a lelki ismeretemre hallgatok, és arra, hogy én azért ülök bent, hogy a nemzetiségemet képviseljem, és elmondjam az álláspontunkat.
Februárban például azt mondta, hogy nincs olyan nap, amikor az ukrán szó ne hangozna el negatív összefüggésben a magyar kampányban. Pontosan milyen megszólalásokat vagy politikai üzeneteket tartott leginkább bántónak?
Az egész ország tele volt olyan plakátokkal, ami azt gondolom, hogy nagyon aggódásra adott okot. Másrésztről pedig folyamatosan azt hallottuk, hogy az ukránok így, az ukránok úgy, és ez a tulajdonképpen általánosítás és kiszélesítése a politikai konfliktusnak, az már azt hozta magával, hogy a magyarországi ukrán nemzetiségre, sőt az ukrán menekültökre is hatott. És különben nagyon érdekes volt ezután a beszéd után, én észrevettem, hogy vezető politikusok elkezdtek rá figyelni, hogy az ukrán kormány, vagy az ukrán vezetés. Természetesen a célom nem az volt, hogy az ukrán vezetést és az ukrán kormányt szídják, vagy az ukrán elnököt, vagy vele kapcsolatban negatív véleményeket fogalmazzanak meg, de az, hogy ilyen szintű általánosítás volt, ez nagyon veszélyes volt akár a mindennapokra nézve is.
Változott ez azóta? Javult a helyzet?
Természetesen, igen, igen. Tehát azt gondolom, hogy a választásokat követően az ukrán veszély elmúlt.
Ha már szószóló, Hogyan lehet még 4 év után beszélni a háborúról, akár magyarországi ukrán nézőpontból úgy, hogy az emberek ne forduljanak már el ettől a témától? Sok szakértő ült abban a székben, ahol most ön ül, és ők háborús fáradtságról beszéltek. Van ezzel a témával kapcsolatban háborús fáradtság Magyarországon, mint ukrán nemzetiségi szószóló? Ezt hogyan látja?
Én azt gondolom, hogy inkább háborús fásultság van, mint fáradtság. Tehát én azt gondolom, hogy a mindennapok szintjén még most is mindenki nagyon sajnálja az ukrán népet, és most talán nincs is olyan gát, hogy ezt elmerjék mondani, akár nekem, akár publikusan, és... Azt gondolom, hogy ez a fásultság, ez abban merül ki, hogy Jézusom már megint, és miért nincs már vége. De ez egy teljesen természetes reakció, de meg kell érteni az ukrán népet is, hogy ők a gyermekeik szabad, európai szabad jövőért harcolnak, tulajdonképpen védekeznek, és én azért is tartottam fontosnak, hogy például az újonnan megalakult parlament előtt is felszólaljak, most is beszéljek az Ukrajna elleni orosz agresszió bizonyos aspektusairól, jelen esetben a gyermekekről, hogy gondoljunk bele ezekbe a dolgokba is, mert ugye általános az, hogy háború az egy negatív dolog, és persze senki nem akar vele azonosulni és foglalkozni sem, de amikor arról beszélünk, hogy hány ezer gyerek megsérült az orosz agresszió következtében, hány tízezer ukrán gyermeket deportáltak, raboltak el Ukrajnából az oroszok, illetve hány gyermek halt meg akár álmában, vagy akár egy játszótéren, vagy akár egy gyermekkórházban az orosz agresszió miatt, akkor már is kézzel foghatóvá válik, és azt gondolom, hogy megüti azt a szintet, hogy az emberek már nem fásultan gondolnak rá, hanem átérzik.
Hallgattam ezt a felszólalását, és tudósítottam is róla az Inforádióban. Föl is vetődött bennem, amikor hallgattam, rögtön egy kérdés, említette, hogy gyerekeket raboltak el az oroszok. Nekik mi lett a sorsuk? Hová vitték el őket? Miért vitték el őket? Mit csináltak velük? Erről tud valamit?
Én különböző forgatókönyveket is hallottam olyan gyerekektől, fiataloktól, akiknek személyes tapasztalata volt ezzel kapcsolatban, és az egyikük például azt mondta, hogy ő ugye egy megszállt területen élt, és a szülei ők orosz barátok voltak, és ő 18 éves koráig várt arra, hogy ő visszatérhessen Ukrajnához. És azt kérte a szüleitől, hogy mehessen el Belorussziába, mint 18. éves születésnapi ajándék, és előkészítette azt, hogy ő visszatérhessen Ukrajnába úgy, hogy Belorusszián keresztül, és ne legyen úgymond feltűnő. Szerintem ez egy hatalmas tragédia, amikor egy 17 éves gyereknek azon kell gondolkodnia, hogy hagyja el azt a közeget, ahol él, a családját akár, csak azért, hogy egy szabad országban élhessen. Egy másik lány, ő elmondta, hogy őket megszállt területről vitték át Oroszországba, és ott egy úgynevezett táborba vitték őket, amit a szüleiknek azt mondták, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen pihentető tábor. És abban a táborban elkezdték őket ideológiailag átnevelni, és a lány, aki 17 éves volt ugyancsak, ő érezte, hogy ez így nem helyes, de például az ő öccse, aki 10 éves volt, ő nem érezte, hogy ez nem helyes, és ő például ott akart maradni orosz nevelő szülőknél. És aztán ez a lány elmondta, hogy nagyon sok idejébe tellett, hogy a gyereket, az öcsét azt meggyőzze arról, hogy nem ez a helyes irány, hiszen ő egy ukrán gyerek, és az ő családja és a szerettei Ukrajnában vannak, és aztán így jöttek vissza. De hát ennél sokkal durvább történetek is vannak, amiket hallottam, de mivel személyes beszámolóból nem értesültem róla, azért nem tudom részletezni őket. Tényleg csak arra szeretnék hagyatkozni, amit közvetlenül hallottam, és biztos vagyok benne, hogy ez nem egy kitaláció, hanem ez a való világ.
Az, hogy közvetlenül hall ilyeneket, egyben azt is jelenti, hogy élőbb és érdemibb lett a mindenkori magyar és ukrán politikai vezetéssel, az itteni és az ottani ukrán közösséggel, akár a kárpátaljai magyarokkal 2022. júniusa óta, mióta elkezdte a kapcsolata?
Nem ezek miatt, a beszámolók miatt, hanem ez az én magam felé kitűzött, magam irányába kitűzött célom volt, hogy nemzetiségi szószólóként tudjak hatni arra, hogy több híd épüljön a két ország népe, a két ország politikusai között, mondjuk azt, hogy ez egy ilyen elhivatottság részemről, és nekem egyik első lépésem az az volt, hogy én felvettem a kárpátai magyar szervezetekkel a kapcsolatot még 2022 nyarán, hogy jobban megismerjem az ő álláspontjukat, mert azt gondolom, hogy ők ukrán részről, úgy értem, hogy Ukrajna részéről tudják a hídépítés szerepét felvállalni Magyarország felé, mi a magyarországi ukrán nemzetiség pedig ugye Magyarországról Ukrajna felé, és én bízom abban, hogy ezek a hidak valahol tudnak találkozni, és akkor erősebbé válnak. És pont ezért hívtam meg Kárpátai Magyarok Ifjúsági Szövetségét az általam szervezett Nova Days magyar-ukrán ifjúsági találkozóra, ahol ők beszámoltak a terveikről, céljaikról, és nagyon jó volt azt látni, hogy akár belső Ukrajnából, vagy kelet-ukrajnából érkező ukrán fiatalok meglepődve tapasztalták, hogy jé, a kárpátai magyarok azok nem is szeretnének elválni Ukrajnától, és szeretnének a szülőföldjükön boldogulni, csak egyszerűen szeretnének a jogaikkal élni.
Egy magyarországi ukrán nemzetiségi szószólót a kárpátaljai magyarok rögtön tárt karokkal várnak, vagy érzett azért némi óvatosságot vagy bizalmat, hogy ön pontosan akkor kit is képvisel most, és kiért dolgozik? Ugye a Trianon óta alaposan összekeveredett itt a kisebbségi és a többségi lét és a kisebbségi és a többségi érdek, a lakóhelyekről nem is beszélve.
Lehet, hogy meglepő dolgot mondok, és nem tudom, hogy az előző ukrán nemzetiségi szószólók esetében ez hogy volt. Valami fogalmam van róla, de nem nincsenek pontos információm. Velem kapcsolatban nyitottság volt. Azt gondolom, hogy akár az első felszólalásom, vagy a további felszólalásaim, illetve az, hogy én tettem meg azt a lépést, hogy szeretném megismerni a kárpátai magyaroknak a vezetőit, képviselőit, illetve a ifjúsági szervezetüket is. Én azt gondolom, hogy minden jó kapcsolat egy mosollyal, egy kinyújtott kézzel kezdődik, és én azt gondolom, hogy megtettem ezt a kinyújtott kezet, megadtam, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív fogadtatásra fogadtatást kapott, és tényleg azt gondolom, hogy emlékszem, amikor Beregszászra meghívott Babiek Zoltán polgármester úr a Ukrajna elleni teljes körű orosz agresszió 500. napjára, akkor én még nem is ismertem Petei Judit KMK képviselőasszonyt, frakcióvezetőasszonyt, de ő már odajött hozzám, hogy Grexa Liliana, gratulálok a posztjához, és nagyon örülünk, hogy itt van. Ugyanígy különben az ungvári főkonzul is, Bacskai József is nagy szeretettel fogadott. Azt gondolom, hogy a közösségi média különben segít abban, hogy az ember azt gondolja, hogy már ismeri is a másikat, pedig még nem is találkoztak, és azt gondolom, hogy az én aktív közösségi média, illetve médiabeli szereplésem, az már adott egy felhangot ennek a viszonynak.
Magyar Péter miniszterelnök bejelentette egy magyar-ukrán egyességet, amely szakértői szinten már készen van, politikai szinten még alá kell írni, de állítólag ez is hamar megtörténik. Üdvözli ezt, és bízik a sikerében és a megvalósításában?
Természetesen. Tulajdonképpen az elmúlt 4 évben én többször is kértem arra mind a magyar, mind az ukrán politikusokat, hogy a legfelsőbb szinten üljenek rá, és mikor azt láttam, hogy nagyon rossz a viszony, akkor azt kértem, hogy tárgyaljanak, üljenek le, beszéljék meg a kérdéseket, mert azt gondolom, hogy mindig van megoldás, hiszen 2 keresztény országról beszélünk, 2 európai országról beszélünk, amelyet ráadásul 1000 éves kapcsolat von össze azzal, hogy első András magyar király felesége Anasztázia ukrán hercegnő volt, és tulajdonképpen első András, hogy alapította a Tihanyi apátságot, ott van első András és Anasztázia szobor, ültettünk Anasztázia fát is, azért az nagyon régen volt, mikor az az apátság alakult, és azóta magyar és ukrán nép között kapcsolat van, és azt gondolom, hogy fontos, hogy a szomszédok azok megértsék egymást, ha vannak is konfliktusok, akkor is megpróbálják a közös megoldást megtalálni, úgyhogy természetesen nagyon örülök annak, hogyha ez a megállapodás a legfelsőbb szinten deklarációra kerül, és javulnak a kapcsolatok.
Valóban javulni fognak? Tehát úgy látja, hogy Ukrajna, Kijev érdekelt abban, hogy nem hogy határidőre, hanem egyáltalán valamikor tényleg visszaállítsa a kárpátaljai magyar kisebbségnek az oktatási és egyéb jogait?
Én 3 éve vagyok kapcsolatban az ukrán parlamenttel, a Verhovna Rádával, egy képviselőasszonynal, aki különben a Magyar-Ukrán Baráti Csoportnak a társelnöke a Verhovna Rádában. Tényleg nagyon-nagyon aktív és szoros szakmai kapcsolatunk van, és én tőle tudom, hogy mennyi mindent megtett különben az ukrán parlament, és különben az ukrán kormány is az elmúlt 3 évben, hogy a valójában 2017-ben elfogadott, de sosem hatályban nem lépett törvény rendelkezéseit valahogy ellensúlyozzák, és azt gondolom, hogy ez nagyon jó. Másrésztről azt is hallottam, például amikor az Egyesült Államokban voltam februárban, és ott találkoztam Ukrajna nagykövetasszonyával, Olha Stefanishinával, aki különben az EU és euróatlanti csatlakozás felelőse volt előtte, miniszterelnök helyettesként. Ő pont azt mondta, hogy az én aktivitásom a magyarországi ukrán nemzetiség érdekében nagyon sok új szempontot hozott az ő megközelítésükben a kárpátai magyarsággal és általában a nemzetiségekkel kapcsolatban is, hiszen gyakorlatban látják, hogy mire jó a nemzetiségeknek a jogai, mire jók a nemzetiségeknek jogai, és milyen eredményeket lehet elérni.
Említette, hogy a magyarországi ukrán nemzetiség szeretné, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen, hiszen ott élnek a rokonai, az ön rokonai is ott élnek. Ha jól tudom, ön is ott született, csak már kisgyermekkorában.
1 éves koromban, igen.
Került Magyarországra. De miért akar Ukrajna, úgy az egész Ukrajna az Európai Unió tagja lenni, miközben háborúban áll, és a területe egy részét nem tudja ellenőrizni?
Ez nem egy új keletű vágy tulajdonképpen az ukránok körében, hiszen gondoljunk csak a 2004-es narancsos forradalomra, utána 2014-ben a méltóság forradalmára, ami tulajdonképpen azért robbant ki, mert az ország akkori vezetése az le akarta téríteni Ukrajnát az európai útról. És én azt gondolom, ez nagyon becsülendő az ukránokban, hogy ők folyamatosan Európa felé néznek, és Európához szeretnének tartozni, és valójában ez az orosz agresszió, ami teljes körűvé vált 22-ben, bocsánat, de valójában 14-ben kezdődött el. Hát ez pontosan azért kezdődött el, mert az orosz föderáció nem szerette volna, hogyha elveszti a befolyását Ukrajna fölött. Tehát azt gondolom, hogy ez pont az a szempont, amit mindenkinek figyelembe kéne venni, hogy Ukrajna nem most találta ki, és az ukrán nép nem most találta ki, hogy jaj, megtámadtak minket az oroszok, akkor szeretnénk az Európai Unióhoz csatlakozni, hanem ez folyamatosan ott van az ukrán népben, és nagyon szeretnék az, hogyha megszabadulnának ettől az orosz békjótól, és a gyerekeik pedig egy szabad európai országban nőhetnének föl.
Az ukránok tisztában vannak azzal, hogy egy uniós csatlakozás mennyire lassú folyamat, hogy nagy valószínűséggel még 10 évig Ukrajna nem lesz az Európai Unió tagja, ha nem egy gyorsított eljárással kerül bele. Vannak nyugat-balkáni országok, ahol nincs háború, és egy évtizede várnak arra, hogy csatlakozhassanak, miközben maguk a tárgyalások egy tapottatnál mozdultak előre.
Én az ukrán vezetés nevében nem tudok nyilatkozni, de azt tudom mondani, hogy mióta én parlamenti szószóló lettem, azóta sok olyan eset volt, mikor nem tudtam kivárni a valójában törvény szerinti határidőket. Most gondolok itt arra, hogy például 22. decemberében fordultam a magyar kormányhoz azzal, hogy készen állunk egy kiegészítő ukrán nemzetiségi iskola megnyitására, és nem tudok róla, hogy volt már ilyen a példa a magyar oktatási rendszerben, hogy évközben tudtuk megnyitni a Lesze Ukrainka nemzetiségi iskolát. Ugyanígy az első két tanítási nyelvű magyar ukrán iskola elvileg nem nyithatott volna meg, mert egy non-profit KFT volt az, aki előkészítette az iskolát, iskola alapítását. A szabályok szerint, alapszabályok szerint ez nem lehetett volna megoldás, viszont én fordultam a kormányhoz és elmondtam, hogy nagyon fontos lenne, hogy az ukrán gyerekek végre bekerüljenek egy iskolába, és ne otthon a laptopok előtt ülve tulajdonképpen szocializálódási lehetőség nélkül maradjanak otthon, és akkor is a kormány megengedte ezt, és ugyanígy a Taras Shevchenko ukrán nemzetiségi iskola, ott is meg kell győznöm a kormányt, hogy már pedig szükség van még a nemzetiségi iskolára, ami 5 napos nemzetiségi iskola az országos önkormányzat fenntartásában, különben magyar és ukrán részről is azt mondták, hogy nincs szükség rá, van már két tanítási nyelvű iskola, de én hittem abban, hogy a hosszú távú fejlődéshez az országos ukrán nemzetiségi önkormányzat által alapított iskola szükséges, és ez így meg is valósult, és 25 szeptemberében megnyitottuk ezt az iskolát. Tehát ha én most csak magamból indulok ki első körben, hogyha én azon gondolkodtam volna, hogy mit nem lehet, akkor ezek az iskolák most nem lennének. Lehet, hogy az ukrán vezetés is így gondolkodik, hogy nem azt nézik, hogy mit nem lehet, hanem hogy hogyan tudnák valóban az országot minél hamarabb felkészíteni arra, hogy csatlakozni tudjon az Európai Unióhoz.
A háború előtt mekkora ukrán nemzetiség élt Magyarországon?
A népszámlálások adataiból tudunk orientálódni arra vonatkozólag, hogy mennyien éltek Magyarországon azok, akik ukrán nemzetiséghez tartozónak vallják magukat, és ugye a legutóbbi népszámlálás az 22-ben volt, és tulajdonképpen akkor már elkezdődött a teljes körű orosz agresszió Ukrajna ellen, úgyhogy vissza kell térnünk akkor mondjuk a 10 évvel azelőtti népszámláláshoz, és akkor 7-9 ezer körüli főre emlékszem, akik ukrán nemzetiséghez tartozónak vallották magukat, és én különben, amikor 22 nyarán értesültem arról már parlamenti szószólóként, hogy lesz a népszámlálás ősszel, jeleztem a kormányzat felé, hogy ebből szerintem gondok lesznek, hiszen ugye a népszámlálás szabályai azok azt mondják, hogy aki legalább 3 hónapja már Magyarországon él, és nemzetiséghez tartozónak vallja magát, ez ugye pontosan a menekültek miatt egy olyan nagy számot hoz majd, gondoltam én, és így is lett, hogy 25 ezerre nőtt a szám, de én azt gondolom, hogy különben ez sem volt teljes körű. Tehát akik részt vettek a népszámlálásban és ukrán nemzetiséghez tartozónak vallották magukat, az, ez a fő mennyiség volt. Viszont a 25 ezerből én megnéztem a részletesebb adatokat, kb. 12.500, tehát a fele volt az, aki magyar állampolgár volt, és ugye a nemzetiségi törvény alapján a nemzetiséghez tartozók azok a magyar állampolgárok. Természetesen az ukrán nemzetiségű menekültek is az ukrán nemzetiséghez tartoznak, és különben ebből vannak is érdekes helyzetek akár a jelenlegi ukrán nemzetiségi közéletben, hogy kinek van joga eldönteni, hogy akkor mit csinál itt az ukrán nemzetiségi önkormányzat, hiszen a menekültek jóval többen vannak, mint mi magyarországi ukrán nemzetiségiek. Én különben, ha kiindulok a menedékesek számából, akkor ezt 70-80 ezerre becsülném inkább. Úgyhogy magamban gondolkodtam is, hogyha nem változtatják meg a népszámlálás szabályait, akkor az ukrán lesz az egyik legnagyobb nemzetiség itt Magyarországon. De hát az tény is való, hogy különben az eseményeinken, vagy a aktív közösségi életben jóval kevesebben vesznek részt. Nagyon sok ugye közülük, aki gyárakban dolgozik, és nincs ideje a kulturális életben részt venni. De azt gondolom, hogy mindenképpen új lendületet adott az ukrán menekültek érkezése ide a magyarországi ukrán nemzetiség életének.
Nagyon mások az ukrán menekültek, mint a magyarországi ukrán nemzetiségiek?
Nagyon.
Miben?
Mentalitásban, politikai kultúrában, tehát olyan meglepő dolgok történnek, amire nem számítottunk akár mi magyarországi ukrán nemzetiségiek, hogy ukrán menekültek megmondják nekünk, hogy bizony nekünk, hogy kell a Facebookon kommunikálni, mondjuk az országos önkormányzat honlapján, vagy akár nekem, mint nemzetiségi szószólónak, még mit kellene csinálni. És persze sok olyan dolog van, amit érdemes megfontolni, de ők ugye jöttek egy harcos helyzetből, és sokkal harcosabban is állnak bizonyos, akár konfliktusos helyzetekhez, én azt látom. Másrészt nekik mást jelent ukránnak lenni, mint nekünk, hiszen mi elsősorban ugye az őseink irányából közelítjük meg a nemzetiségünket, most magamról beszélek, tehát amit a nagymamámtól tanultam, amit az anyukámtól tanultam, és a dalok, és a kultúra, és a hagyományok, aki pedig ukrán menekültként jött ide a jelenlegi Ukrajnából, az ugye a jelenlegi Ukrajnát szeretné itt tulajdonképpen kulturális életből is viszont látni. Tehát mondjuk mi nem biztos, hogy ismerünk olyan előadókat, akik mondjuk nekik tetszenének, és mondjuk, hogyha mi meghívunk egy hagyományos zenekart, akkor nem biztos, hogy nekik az tetszene. Tehát ez most olyan, mintha Magyarországról valaki kimenne egy diaszpórába, akár mondjuk a kanadai diaszpórába, és akkor ott mondjuk a magyar néptánc az egy nagy esemény, hogyha egy magyar néptánc együttes eljön. Itt Magyarországon pedig megvan az a szegmens, akit a magyar néptánc érdekel, de a nagy általánosságban elsősorban, ha választani kell, hogy mondjuk egy magyar néptánc koncertre mennek el, vagy előadásra, vagy pedig mondjuk egy menő magyar előadó, akkor ugye valószínűleg inkább halott pénzre mennek el sokan. És ugyanez a különbség van a menekültek is, és a magyarországi ukrán nemzetiség között is.
Egy koncertnél komolyabb, keményebb témákban is előjönnek ezek a különbségek?
Abszolút. Abszolút. Tehát most például arra gondolok, hogy sokkal erősebb politikai jelleget várnának az ukrán menekültek. Néha nem igazán értik azt, hogy én a magyar állampolgárokat képviselem, és összekevernek mondjuk a nagykövetséggel. Tehát ők azt várják tőlem, hogy én úgy viselkedjek, mint a nagykövetségnek kell, hogy viselkedjen, vagy illik, ahogy viselkedjen, és ebből különben vannak is igen egyet nem értések, hogy én tudom, hogy mi a törvényben leír dolog, azt gondolom, hogy megfelelőképpen kiszélesítettem az ukrán nemzetiségi szószólói pozíciót, viszont van az a szint, amiben én már nem megyek bele, mint magyarországi ukrán nemzetiség.
Nyilván, hiszen nem Kijev és nem Zelenszkij szószólója.
Így van, de ezt is nagyon nehéz volt megérteni ukrán menekülteknek, hogy én nem Ukrajna szószólója vagyok, és hogyha én Ukrajna szószólója lennék a magyar parlamentben, akkor ugye már eleve államelleni bűncselekményt követnék el, és nincs még egy olyan ország, ahol egy másik országnak van egy szószólója. De ez már más kérdés, hogy miután én azt gondolom, hogy én a magyarországi ukrán nemzetiségiként, akinek rokonai, barátai is élnek Ukrajnában, amelyik éppen most az orosz agressziótól szenved, akkor az érint engem is. És én erről fogok beszélni. És különben nagyon érdekes, hogy viszont Ukrajnában, tehát az Ukrajnában maradt ukránok nagyon-nagyon pozitívan fogadják az én tevékenységemet, mert azt érzik, hogy valaki beszél róluk a magyar parlamentben. És érdekes, hogy pontosan az itt élő ukrán menekültek egy csoportja, és most nem akarok általánosítani megint csak, mert nagyon-nagyon sok olyan ukrán menekült van, aki szeretne egy organikus folyamatban integrálódni a magyar közösségbe, de vannak olyanok, akik bizony radikálisan elvárják, hogy én mondjuk az ukrán nagykövetség helyébe lépjek, de hát nem fogok természetesen.
Mindazonáltal, ha jól emlékszem egy fotóra, a Zelenszkij ukrán elnök elől találkozott, talán még beszélt
kétszer
is, ugye?
Kétszer sőt, is. Ki is tüntetett.
Gratulálok, ez mikor volt, szépen. És miről tudtak beszélni?
2024-ben volt szerintem, amikor megalakult az első magyar-ukrán kéttanítási nyelvű iskola, és amikor Budapestre jött látogatóba, akkor meglátogatta ezt az iskolát, és engem is meghívott ugye az iskola is, meg hát az ukrán delegáció is, mert hiszen tudták, hogy sokat segítettem ennek az iskolának a megalakulásában, és utána pedig novemberben kaptam azt a hírt, pont Tihanyban voltunk az Anasztázia fájának ültetése évfordulóján, és akkor hívtak föl, hogy jövő hét kedden tudnék-e menni Ukrajnába, Kijevbe, mert szeretne kitüntetni az Volodymyr Zelenszkij elnök, Ukrajna elnöke. Úgyhogy ez így történt, és nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy a Verkhovna Rádában diplomaták előtt és az összes ukrán parlamenti képviselő előtt tulajdonképpen elismerték a munkásságomat. És akkor erre mondom azt, hogyha Ukrajna elnöke is pozitívan ismeri el a munkásságomat, a házelnök is, és a politikusok, a külügyminiszter, akkor érdekes, hogy különben pont Magyarországra menekültek, miért nem, de lehet, hogy nincsen teljes képük róla. Viszont tényleg hatalmas megtiszteltetés, hogy ilyen szintű elismerést kaptam.
Önnek viszont van teljes képe arról, hogy a Magyarországra menekült ukránok közül hányan képzelik el tartósan itt a jövőjüket? Itt akarnak munkát vállalni, házat venni, gyereket nevelni?
Pontos képem nincs, de azért az egy szűrő, amit mondjuk információként kapok azoktól a szülőktől, akik mondjuk beiratták valamelyik ukrán nemzetiségi iskolába a gyermeküket. Tehát ha valaki már beiratta egy ilyen típusú iskolába a gyermekét, akkor az várhatóan már itt szeretne maradni. De sokan vannak, akik különben úgy érzik, hogy vissza szeretnének térni a hazájukba, de még nem tudják, hogy milyen feltételekkel lehet. És már olyan is van, aki visszatért a hazájába, mert azt hitte, hogy már mondjuk ezek a harci cselekmények kevésbé lesznek aktívak, és aztán mégiscsak visszajött Magyarországra, mert nem tudta ott biztonságban sem magát, sem a gyermekét. Úgyhogy erre egy általános képet nem tudok mondani, hogy mondjuk hány százalék szeretne visszamenni. Szerintem az nagyon sok mindentől függ. Azt tudom, hogy az ukrán vezetés az nagyon szeretné, hogyha visszamennének az ukrán menekültek Ukrajnába újraépíteni az országot. Mi pedig, mint Magyarország ukrán nemzetiség, úgy vagyunk vele, hogy amíg itt vannak, addig támogatjuk, ha itt maradnak, akkor befogadjuk őket, és természetesen mindenben segítjük őket.
Aki viszont tovább akart menni tőlünk Nyugat-Európába, az már tovább is ment?
Nagy valószínűséggel igen. Tehát volt olyan ukrán menekült, aki mondjuk 2 éve itt élt, például egy színésznő is ilyen volt, és akkor ő most már Franciaországban él, vagy volt olyan ukrán menekült, aki különben még 2014 után jött ide Magyarországra menekültként, és most éppen Kanadában van, tehát szerintem aki akart menni, az már tovább ment.
Akik itt élnek tartósan nálunk, ukrán menekültek, ők általában beilleszkednek, asszimilálódni akarnak, és akkor rögtön adódik is a kérdés, hogy a többségi társadalomba akarnak asszimilálódni, vagy önök közé, az ukrán nemzetiség sorai közé?
Nem haragszik, azt mondom, hogy asszimilálódni senki nem akar. Akkor integrálódni. Igen. Tehát nekünk, mint magyarországi ukrán nemzetiség képviselőinek, ez kifejezetten szándékunk, hogy az asszimilációt azt megállítsuk. Uh-huh. És azért is alapítottuk ezeket az iskolákat. Viszont az integrációban pedig nagyon hiszünk, és én azt látom, hogy aki hosszú távon képzeli itt el az életét, ő szeretne integrálódni. És nagyon sokan vannak olyanok is, akik különben nem várták meg, hogy elinduljanak az ukrán nemzetiségi iskolák, hanem magyar iskolába beiratta a gyerekét. Sőt, láttam olyan csoportokban olyan hozzászólást, hogy mondjuk még egy Ukrajnában élő szülő megkérdezte a csoportban, hogy mit javasolnak, milyen iskolába írassa a gyerekét, és volt, aki azt írta, hogy írass magyar iskolába, mert akkor gyorsabban megtanul magyarul. És akkor jövünk mi, az ukrán nemzetiségi képviselők, szószólók, akik azt mondják, hogy van ukrán nemzetiségi iskola, ott megtanul magyarul is, de megőrzi az identitását, és megőrzi a nyelvtudását is az ukrán nyelvet illetően. Úgyhogy ez pont egy olyan irány, és nekem ez nagyon fontos volt, mert én láttam a magyarországi ukrán nemzetiségnek már tulajdonképpen az erodálódását az elmúlt évtizedekben, és tulajdonképpen én azért is vállaltam először országos önkormányzati képviselői szerepet, majd szószólói szerepet, mert én szerettem volna megállítani, és szerettem volna az én gyerekemnek és a hozzá hasonló gyerekeknek átadni azt a kultúrát, azt az ukrán hagyományokat, azt az ukrán nyelvtudást, amit mi kaptunk az őseinktől. De nekik már ugye lényegesen nehezebb, mert például az én gyermekem is már csak negyed részben ukrán, hiszen az apukája is, meg a nagypapája is magyar. De mégis a gyerekemet beírattam az ukrán nemzetiségi iskolába, hogy ne felejts el a gyökereit.
Ha nem a kampányoló politikusokra figyelünk, hanem az egész magyar társadalomra, most 2026 nyarának elején érzékel az ukránokkal szembeni szélesebb körű előítéletet vagy hátrányos megkülönböztetést Magyarországon?
Most kevésbé érzékelek ilyet, mint mondjuk az elmúlt hónapokban, és én ennek nagyon örülök, hiszen eleve ugye az alkotmányban is, vagy az alaptörvényben is benne van, meg a nemzetiségek jogairól szóló törvényben, hogy a nemzetiségek azok államalkotó tényezők. És én azért köszönöm ezt az interjú lehetőséget is, mert szerintem nagyon fontos, hogy a többségi társadalom megismerje a velük élő nemzetiségeket, a szokásaikat, a kultúrájukat, a látásmódjukat, mert azt gondolom, hogy ha ismerjük egymást, akkor kevésbé tartunk egymástól, és kevésbé ülünk fel akár a propagandikus nem is tudom, lózungoknak, és szerintem ez nagyon fontos, és tényleg inkább azt érzem, hogy most visszafordultunk abba az irányba, hogy negatívan már nem minősítik az ukránokat, hanem inkább érdeklődően kíváncsian állnak ehhez a kérdéshez.
Ezzel együtt mi a legnagyobb tévedés vagy sztereotípia, amelyet a magyar közvélemény az ukránokról gondol, amit leginkább sértőnek vagy bosszantónak tartana, amiről le kellene szoknunk?
Hát szerintem jobb, hogyha én most nem ismétlem meg azokat a sztereotípiákat, amiket a választási kampányban felerősítve láttunk, de azok igenis jelen vannak sajnálatos módon, és sajnos fel is lettek erősítve, és én ezt nagyon sajnálom, de én inkább azt szeretném, hogyha a magyaroknak mondjuk az ukránokról az jutna eszébe, hogy mennyire dolgos, mennyire hívő nép, ezek mind nagyon-nagyon igazak az ukrán népre, mennyire szeretik a hazájukat, mennyire szeretik a kultúrájukat, és mennyire nyitottak az európai országokra és a szomszédos országokra.
Ha már vélhetően több tízezer ukrán itt él és itt fog élni velünk együtt Magyarországon, akkor kifejezetten az ukrán kultúrából mit kellene sokkal jobban megismernünk?
Nagyon sok rétű az ukrán kultúra, és én inkább azt mondanám általánosságban, hogy jöjjenek el az ukrán nemzetiségi rendezvényekre, akár már most csütörtökön szeretettel meghívok mindenkit az ukrán kulturális központba, ahova meghívtunk egy Bandura Girl nevű szóló énekest, aki egyben bandurán is játszik. Nem tudom, hogy tudja, hogy mi az a bandura, ez egy húros hangszer.
Ennyit kitaláltam.
Igen.
De pontosan miért, igen, nem igen. Tudom.
És ugye a banduristák, azok régen ugye a kobzosok voltak, és ők vitték a híreket a városok között, a falvak között, és akkor nem volt is olyan időszak, mint ahogy ugye anno a velszibártokat is kivégezték, a banduristákat is kivégezték, pont azért, mert hogy vitték. Na most ő pont egy lány, de gyönyörűen énekel, 6 órakor mindenkit szeretettel várunk. Szokott lenni Vesevánka flashmobunk, ami az ukrán himzetting, és abban felvonulunk Budapest központjába. A Koljada flashmobunk, ami az ukrán karácsonyi énekeknek a bemutatása, és azzal köszöntjük a magyar közösséget, illetve a Kozákság napja, amit még szeretettel ajánlok figyelmébe minden magyarnak, azt pedig október 4-én fogjuk megtartani. Finom ukrán ételeket lehet megkóstolni, és csodálatos ukrán előadókat. És hogyha kapnak egy kis ízelítőt, akkor remélem minél több eseményünkre eljönnek.
No, de mit tud egy átlag ukrán, tudom, nincs olyan, de tételezzük fel, mit tud egy átlag ukrán Magyarországról? Ehhez van egy személyes történetem, nekem volt egy olyan elszállásolt egyébként diplomás kijevi ukrán menekültem, aki tőlem értesült Trianonról.
Ez így van. És például az én édesanyukám sem tanult Trianonról Ukrajnában. Tehát ugye az én édesanyukám, ő nyugat-ukrajnai, és pont a hétvégén beszéltünk erről, mert pont a szüleimnek a városában van egy kárpátai testvérváros, és annak a képviselője volt ott, és nagyon érdekes beszélgetésünk volt ennek az ukrajnai kárpátai város polgármesterével, és egy magyarországi magyarral, aki mondta nekem, hogy Liliana, én nagyon követlek, nekem nagyon tetszik a te tevékenységed, nem tudnál segíteni a kárpátai magyaroknak is az érdekeik érvényesítésében? És azt mondtam nekik, hogy én azt gondolom, hogy kiváló vezetőik és politikusaik vannak a kárpátai magyarságnak, de én magam különben igyekszem közelíteni az álláspontokat, hiszen mind a két irányból hallom, és olyan érdekes volt, hogy pont ez a magyarországi magyar úr mondta azt, hogy hát igen, hát azért ti el vagytok azért ott nyomva, ugye? És akkor mondta az a polgármester, hogy különben nem vagyunk elnyomva. Tehát azért itt azért mennek a túlzások mindkét oldalról, és lehet, hogy mondjuk a ukrajnai ukrán az nem tud Trianonról, de ha elmondod neki, akkor valószínűleg nem fogja egyből elutasítani. Természetesen ott is vannak szélsőségesek, de hát a magyarok sem tudnak nagyon sokat az ukrán történelemről. Például vannak, akik ugye azt gondolják, hogy a kijevi Rusz az Oroszországnak a ős hazája, az ukránok pedig ugye hát nem így gondolják. Úgyhogy például pont ezek a kapcsolatok, amiket ugye említettem, hogy a Tihanyi Apátságban például lehetőséget kapunk arra, hogy minden évben Szent Volodimir napján a kijevi Rusz megkeresztelkedését megünnepeljük az apátsággal együtt. Ezek mind-mind olyan dolgok, amik nyitnak, és például egy nagyon jó példa az Anasztázia fájának ültetése, amit a kétnyelvű ukrán iskola diákjaival együtt ültettük. És onnantól kezdve, hogy ezt a fát elültettük, ezek az ukrajnai-ukrán menekült gyerekek fogják tudni a kapcsolatot a magyar és az ukrán történelem között. magukének érzik ezt a fát, és ha mondjuk egyszer ne adj Isten, vagy éppen adja Isten, visszamennek Ukrajnába, akkor ők erről tudnak majd beszélni, és el fogják tudni mondani, és akkor tudnak nyitni a közösségükben is a magyarok felé. És pont ezért hoztam létre különben a Nova Days ifjúsági találkozót is, hogy jobban megismerjék egymást, akár nagyon-nagyon messze lakó, és akár szemléletmódban is egymástól messze álló fiatalok, és találják meg azt, ami összeköti őket. És szerintem nagyon-nagyon nagy szükség van ilyen fórumokra, hogy személyes kapcsolatok, személyes információk, és biztos vagyok benne, hogy ahogyan ön elmondta a történelmi múltját Magyarországnak, akkor az ukrán ember ezt már beépíti a saját gondolkodásába. És szerintem ez nagyon fontos, hogy nyitottak legyünk a másik iránt.
No, akkor menjünk rá egy nagyon vékony jégre. Milyen most, ha van egyáltalán a viszony a magyarországi ukrán és a magyarországi orosz nemzetiség között?
Az orosz Magyarországon nem őshonos nemzetiség. Ha most arra kérdez, hogy akkor magyarországi oroszok és magyarországi ukránok,
Vannak itt oroszok, nekem az utcámban hárman élnek, az egyik a szomszédom, velünk szemben pedig ukrán menekültek laknak.
És hogy jönnek ki?
Ők speciál rosszul.
Rosszul. Én nekem nincs kapcsolatom Magyarországon élő oroszokkal. Egy nagyon régi kolléganőm van, aki még mindig az ismerősem a Facebookon, de nekem személy szerint nincs kapcsolatom. Azt nem tudom, hogy kinek van és kinek nincs, ugye ezeket én nem térképezem föl. Én azt gondolom, hogy... Hála Isten, hogy nincsenek olyan típusú összecsapások, és volt különben rá esély, hogy lesz, pont a teljes körű orosz agresszió elején. Ott nekem ukrán menekültek mondták el, amit én nem tudtam addig, lehet, hogy én vagyok tudatlan, de hogy ugye a szovjet hősök emlékére állított emlékműhöz a magyarországi oroszok ki szoktak vonulni, és ugye ezt a Szent György szalagot is kiteszik, és ukrán menekültek mondták, hogy menjünk ki, és akkor szervezzünk tüntetést, és akkor mondtam nekik, hogy hát, hogyha én nem láttam ezt mondjuk úgy 46 évig itt, 47 évig, akkor ti most miért akartok kimenni tulajdonképpen tüntetni egy olyan dologért, ami marginális a közéletben, és ti fogtok neki hírverést csapni. Úgyhogy ez egy olyan szempontból érdekes kérdés, hogy sikerült ezt megakadályozni, és én ennek örülök, hogy nem történtek ilyen összetűzések. Volt olyan különben, hogy ukrán nemzetiségi szervezetek által szervezett tüntetésre voltak orosz ellentüntetők, de én ennél több akár konfliktusos helyzetet vagy összetűzést nem hallottam. Szerintem tisztes távolságból kerüli egymást ez a két közösséghez tartozó csoport.
A magyarországi ukránoknak, és ha nem tekinti túl személyesnek, akár személyesen önnek is, a háború óta és a háború miatt az orosz gyűlölet, a ruszofóbia veszélyével meg kellett küzdenie önmagában?
Ez is valóban személye válogatja. Az én esetemben, én aki igyekszem ugye a problémás helyzetekben a megoldásra koncentrálni, én ugye azzal foglalkoztam, hogy az ukránoknak segítsünk. De voltak olyan magyarországi ukránok, akik mondjuk amikor az első napokban érkeztek a menekültek, akik oroszul beszéltek, hiszen Kelet-Ukrajnából jöttek, ők sírva fakadtak. Hogy miért jövünk mi ki munka után segíteni az ide érkező ukrán menekülteknek, akik még mindig nem értik, hogy tulajdonképpen a orosz agresszió azzal lett megalapozva, hogy azt mondták, hogy mivel ott mindenki oroszul beszélt, ezért ő orosz. Tehát ez egyéni válogatja, személyes történetektől függ, hogy ki milyen szintig megy el az ellenérzés kapcsán. Az biztos, hogyha valaki hozzám oroszul szól, akkor én ukránul válaszolok neki.
De csak 2022 óta, vagy azóta,
amióta 2022 óta, nem. 2022 óta, mióta kitört a teljes körű agresszió. Én kiválóan beszélek oroszul, most már ugye nem, mert nem gyakorlom, de nekem van egy orosz felsőfokú nyelvvizsgám, amit még az egyetemen tettem le, illetve nekem az édesanyám, édesapám még a 70-es évek elején egymással oroszul beszélt. Tehát én azért beszélek kiválóan oroszul, mert én ezt hallottam otthon. Apukám nem tudott ukránul, anyukám nem tudott magyarul. Orosz volt a közös nyelvük a szocialista országból jöve. De mióta kitölt a teljes orosz agresszió, én nem szólalok meg oroszul, az biztos.
Családban akkor hogyan tartják egymással a kapcsolatot? Tehát említette édesapját, édesanyját.
Hát az anyukám megtanult magyarul már. Tehát ez kb. Addig volt, amíg ugye én 1 éves koromban költöztünk át ide, és szerintem anyukám olyan 3-4 éves koromtól elkezdett már magyarul tanulni. Apukám pedig nagyon támogatja az ukránokat, és ő is nagyon sok mindent megtanult ukránul. Tehát az orosz az csak a kezdetekben, amikor még kint éltek, és nem volt más közös nyelvük, akkor ezt használták, de én 3-4 éves koromtól az otthoni nyelv az a magyar és az ukrán.
Nyelvében születik meg most egy nemzet?
Azt gondolom, hogy igenis, de még most is vannak azért olyan menekültek, akik nagyon nehezen állnak át, hiszen világéletükben oroszul beszéltek Ukrajnában, de ettől ők különben még ukrán érzelműek. És ugye nekik, akik minden nap benne voltak ebben a helyzetben, nagyon nehéz ezt megérteni, hogy nyelvében él a nemzet, de nagyon sokan azt a visszajelzést adták az ukrán menekültek közül, hogy itt általunk, magyarországi ukránok által és az ünnepeink által és a megemlékezéseink által, hiszen mi mondjuk a holodomorra is emlékszünk, meg a csernobili katasztrófára is, ők sokkal jobban átérzik az ukránságukat, mióta itt vannak velünk együtt, mint amikor Ukrajnában éltek.
Az Arénát hallották az Inforádióban, Grekszó Liliana, az ukrán nemzetiség országgyűlési szószólója volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, az Arénát meghallgathatják az Infostart oldalán és a Spotify-on, illetve megnézhetik a YouTube-on. Bíztatom önöket, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra, ha tetszett a beszélgetés, lájkolják, kommenteljék és osszák meg a közösségi médiában. A mai műsor elkészítésében Erdei Tamás, Szécsi Ágnes és Pauli Zoltán segített. Én Herceg Zsolt vagyok, köszönöm, hogy figyeltek ránk.